Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, hetünk harmadik alkalmán is, az apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mai esténk első énekeként énekeljük a heti énekünket, a Krisztus az énekem című énekeskönyvből, a 639. számú éneket. Vegyük elő a másik énekeskönyvünket, annak is a 32. zsoltárát énekeljük az első három versével. Ez Dávid zsoltára. Így kezdődik az első vers. Ó, mely boldog az oly ember értében.
Thank you.
Mielőtt Isten igéjét olvasnánk, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható mennyei Urunk, már a héten most harmadik alkalommal állunk meg előtted így leplezetlenül. Már a harmadik alkalommal kérdezzük meg, hogy te kinek is látsz bennünket. Mit látsz, amikor ránk nézel? Urunk, te látod a mi szívünket, hogy amikor ezekre az alkalmakra eljövünk, akkor vajon a bűneink nehezednek ránk, vagy esetleg túl sokszor, túl nyomasztónak tartjuk már a szavadat, mert újra csak ellenünk szól, újra csak vádol. Te látod a mi szívünket, hogy hogyan jöttünk most ide, de arra kérünk, hogy mutasd meg a te igédnek teljességét. Hadd tudhassuk, hogy kiváltság, hogy most itt lehetünk. Kiváltságosak vagyunk, hogy hallhatjuk a te szavadat. Sőt, amikor a te leleplező szavad hallatszik, az azért van, mert te még türelmes vagy, és azt szeretnéd, hogy mi újra, újra és újra igent mondjunk neked. Urunk, nagy kiváltság az, mert ez azt mutatja, hogy te gyermekeidként kezelsz bennünket, hiszen akit szeretsz, azt fenyíted meg. Urunk, mindazért kérünk add, hogy ne a lelkiismeret furdalás, ne az örökös szégyen határozzon meg bennünket, hanem igédnek megint csak a teljességéből hadd láthassuk meg, hogy te igazságos is vagy, és egyszerre kegyelmes. Így bízunk benned, Urunk, hogy te éltetsz bennünket, nem csak a mai estén, hanem az egész életünkben. Legyél velünk így szent lelkeddel. Kérünk Jézusért. Amen. Az Úr igéjét Sámuel második könyvének 12. fejezetéből olvasom, az első 10 verset. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt, a szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta a maga juhai és a marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak. Ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra lobbant az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt elkövette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak. Te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr, Izrael istene. Én kentelek föl Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is, és ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd, őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Már harmadik alkalommal beszélgetünk arról, vagy hallgatjuk Isten igéjét arról, hogy mit mond, milyen Isten előtt leplezetlenül járni. Első alkalommal Ádám és Éva történetéből azt néztük meg, hogy milyen az, amikor az ember megpróbálja saját magától takargatni a szégyenét Isten előtt. És erre válaszul Isten, hogyan öltözteti fel maga az embert, hogy eltakarja az ő szégyenét. Tegnap arról volt szó, a házasságtörő nő története alapján, hogy hogyan lepleződnek le egyszerre ennek az asszonynak a vádlói, és maga ez az asszony is. Kiderült, hogy ezek a vádlók valójában csak Jézust akarták törbecsalni. Ő azonban olyan választ tudott adni, amivel sem Mózes törvényét, sem a rómaiak törvényét nem szegte meg. Kimondta az ítéletet. Az asszonyt meg kell kövezni, vagyis ki kell mondani az ítéletet fölötte. És ezzel együtt mégis elengedte az asszonyt. Ezt egyedül azért tehette meg Jézus, mert neki hatalma van bűnöket megbocsátani a földön. Sőt, arra is hatalma volt, hogy ne csak megbocsássa, hanem magára is vegye ennek a nőnek a jogosan kijáró büntetését. És ugye már tegnap pedzegettük, hogy vajon mi történhetett ennek a nőnek az életében. Jézus elengedte, azt mondta, hogy menj el és többé ne vétkezz. Tehát ez nem lehetett csak egy jó tanács, vagy egy jó kívánság, hogy most már legyen jobb életed, hanem hatalommal kimondott szó kellett, hogy legyen. De a Biblia erről nem ír, ezért tovább kell mennünk, és meg kell néznünk, hogy mit mond a Szentírás arról, minek kell lejátszódnia az ember szívében ahhoz, hogy helyreálljon az Istennel való kapcsolata. Az Ószövetségben járunk, Dávid királynál. Hogyha valakinek az életében nyilvánvaló, hogy Isten munkálkodik és Isten pártfogolja őt, akkor az Dávid. Bár nagyon sok üldözést és viszontagságos pillanatot kellett elszenvednie, ugye a filiszteusok küzdelmei között az óriás Góliát ellen is harcolt, mégis Isten vele volt. Ilyen apró jelek, de hatalmas jelek. Mégis. Sámuel felkente, Saul király udvarába került. Még a király üldözései között is megmaradt, és Jonatán személyében nem csak egy jó barátot, de egy emberi pártfogót is kapott maga mellé. Sőt, nem csak, hogy az ország királya lett, de még egy hatalmas ígéretet is kapott Istentől. A trónod örökké fenn fog állni. Királyságod nem fog véget érni. Hát ezt el sem tudjuk képzelni, milyen ez, hogyha valaki egy örökké való királyságot, királyság ígéretét kapja. Meg is kérdezzük, hogy hát hol van már ez a királyság? Hát Izraelben nem királyság van régóta. Nagy dolog, hogy helyreállt, vagy ez egy történelmi esemény volt, de mégis. Hol van ez a királyság már? Csak így zárójelben mondom, ugye ez Krisztusban beteljesedett. Krisztusban örökké uralkodik az Isten szerint felkent király. Na de Dávidról van szó, akit igazán a tenyerén hordozott az Úr. Még maga Dávid is felismerte, hogy ez milyen nagy ajándék, és amikor most olvastuk a történetünket, néhány fejezettel előtte még így imádkozott az Úrhoz. Ki vagyok én, ó Uram? És mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, Uram, ó Uram, és a távoli jövőre is tettél ígéretet szolgád házának, ezzel is az embert tanítva, Uram, ó Uram, elcsodálkozik Isten nagyságán, hogy lehetsz ilyen kegyelmes hozzám. Áldással teli életem van, ezt maga is fölismerte. És ilyen áldással teli élete volt Dávidnak, amikor az egyik este a ház tetején sétált, ugye ez az akkori tetőterasz volt, ott sétált, járt, kelt, és meglátta Betsabét. Egy pillantásra beleszeretett. Talán eszünkbe jut az első este, amikor is megkérdeztük, hogy milyen megfontolt vajon az ember döntése, mennyire átgondolt az ember döntése. Hát olyan kívánatos, úgy néz ki, mintha jó lenne. Csupán a pillantás elég, és az ember már bedől, már megmérgezi őt a bűn. Az emberi szív megy, hogyha csak magára hallgat, akkor elhamarkodott döntést hoz. Ezentúl nem csak házasságtörést követett el Dávid, hanem még a királyi hatalmával is visszaélt, és Úriás ellen is olyan, hát fonák cselt szőtt, hogy az izraeli tábor arcvonalába állítatta, amikor az amóniak ellen vonultak harcba, és így nagy eséllyel Úriás is elesett a csatában. Még ezt is kitervelte Dávid, hogy megszerezze magának ezt az asszonyt. Ugye ismerik talán a történetet, ott még szövevényesebb volt. Azért is állítatta az arcvonalba és a csata élére, hogy ezzel is megpróbálja elleplezni a bűnét. Ez már egy kétségbe esett második próbálkozása volt Dávidnak, mert először megpróbálta volna leleplezni, hogy ha Betsabénak gyermeke születik, akkor az legyen Úriástól, de ezt nem tudta elérni. Tehát felháborító, ami itt történt, ezt mindannyian tudtuk. Tudjuk, és maga Dávid is felháborítónak tartotta. Hogy lehet, hogy Dávid maga is felháborítónak tartotta? Hát úgy, hogy elment hozzá Nátán, és elmondta, hogy mit tett Dávid, csak éppen egy mesébe burkolva. Ismerjük talán a régi olvasmányainkból az állatmeséket, meg a tanulságos meséket. Lehet, hogy ezek is valakinél így célba találtak, és valaki lelepleződött, mikor ezeket hallotta. De a Szentírás is tele van ilyen kis mesékkel, önálló kis történetekkel. Tegnap ugye Hóseás prófétáról volt szó, aki a maga életében ábrázolta ki Isten és a népe kapcsolatát. Hát az egészen nagy teher volt Hóseás számára, mert a magán életében kellett megmutatnia, hogy milyen kegyelmes is az Úr a parázna népéhez, mert így nevezte Isten a népét, parázna ez a nép, mert mindenféle szeretők után futkos. És mégis az Úr megígéri, hogy eljegyzi őt, visszaszerzi őt, megkegyelmez neki, és ezt fejezte ki Hóseás is az életével, egy parázna nőt vett el feleségül. Most úgy tűnik, hogy Nátán nem ilyen kockázatos történetet vállalt, vagy proféciát vállalt, de mégis. Igaz, hogy Izraelben, azt mondják a kutatók, hogy a profétának nagyobb szava volt, mint a királynak, vagy a Szentírás alapján azt tudjuk mondani, mégis azért félhetett Nátán, és nagy bátorságra volt szüksége ahhoz, hogy hát konfliktusba, összetűzésbe keveredhet a királlyal, ellene mond, kritizálja. Ebből bajok is lehetnek. Mégis vállalta, hogy kiáll. Az ószövetségi példázatokról beszéltünk, de gondolhatunk az új szövetségre is. Hát annyi példázatot, példabeszédet mond maga Jézus is. Mondjuk a gonosz szőlőmunkások példázatára is gondolhatunk, amelyben a szőlőmunkások a Jézus ellen cselt szövő farizeusok példaképei lettek, vagy példái lettek. Vagy gondolhatunk az irgalmas samaritánusra, aki az igazi felebaráti szeretetet mutatta meg példájával. Abban segítenek ezek a kis történetek, kis különálló mesék, hogy ezzel kiléphetünk a mi saját helyzetünkből, amiben így be voltunk zárva. Mert egyébként nem láttuk volna meg, hogy milyen fonák és milyen gonosz a mi helyzetünk, milyen gonoszak a mi szívünknek a szándékai. És ezért, hogyha kilépünk, kívülről látjuk meg, akkor igen, nyilvánvalóvá válik. És Dávid számára is nyilvánvalóvá vált, hogy ez így borzasztó bűn, amit elkövetett ez a példázatbeli úr, aki elvette a másik bárányát. Lehet erre máshogy reagálni, mint Dávid? Az egyetlenét, akire sok időt fordított ez a szegény ember, akiért annyi áldozatot hozott, aki annyira drága, értékes és becses volt számára, azt egy hirtelen felindulással elveszik tőle? Ki tarthat elfogadhatónak egy ilyen bűncselekményt? És Dávid nem csak azt bizonygatta, hogy igen, az ilyenféle összeesküvés egy gonosz cselekedet. Több is történt. Dávid saját maga felett mondta ki a maga ítéletét. Mondhatjuk, hogy itt már célba is ért a példázat. Mert megértésre talált. Ki lett mondva az igazság? Dávid maga az az ember, aki elkövette ezt a gonoszságot. Ezért nincs mentséged, mondja Pál apostol. Te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. És szinte ütésszerűen érkezik Nátán szava. Dávid, te vagy az az ember. Ez az a pillanat, amikor Ádám és Éva rájött, hogy mezítelen. Ez az a pillanat, amikor Jézus ír a porba, és a körben álló farizeusok magukra ismernek. Hát, én sem vagyok méltó, hogy követvessek erre az asszonyra. Én sem vagyok tiszta ebben az ügyben. Szükség van a lelepleződés pillanatára, hogy bekövetkezhessen a fordulat. Ugye eddig is hangsúlyoztuk, hogy igen, lehessen gyógyulás, szükséges a lelepleződés. De most egészen menjünk bele, hogy mi ez a fordulat? Minek kell itt bekövetkeznie? Amikor pünköstkor Péter és a többi tanítvány megkapja Istentől a Szent Lelket, akkor kiállnak a tömeg elé, és Krisztusról beszélnek az embereknek. Ugye a zsidók nagy ünnepre mentek föl oda. És arról beszélnek elég éles és határozott szavakkal Péterék, hogy azt a Jézust, aki a ti megmentésetekre jött, azt ti megöltétek. Az élet fejedelmét öltétek meg. Elment mellettetek a vonat, lekéstétek, ott lett volna a szemetek előtt. És ti nem használtátok ki az alkalmat, sőt, ellene fordultatok. Így fejezi be Péter a beszédét. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. És amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket. Ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké. Sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Mintha szíven találták volna őket. Érdemes ezt a mondatot megjegyeznünk. Hát minek kell akkor történnie az ember életében, amikor szíven találja őt az ige, amely élő és ható? Ez a szükséges út a bűnbánat útja és a megtérés útja. Itt Dávid csak annyit mond, hogy vétkeztem az Úr ellen, ilyen röviden. De talán mindannyian ismerjük az 51. Zsoltárt, amely nem csak ilyen rövid. Reméljük, még a végén lesz idő, és akár imádságként ezt olvashatjuk föl majd. Hát lehet ilyen röviden is bűnbánatot tartani, hogy vétkeztem az Úr ellen. Nem kell hosszú órákig sírni, gyötrődni Isten előtt. Dávid itt nem mintát akar adni, hogy milyen az igazi bűnbánat, ez mindenki magának kell átélnie, hogy milyen. De az kiderül, hogy ez a rövidke felkiáltás is lehet őszinte. Igazi bűnbánat lehet, hogyha őszinte. És őszintén hangzik. De az, hogy mennyire volt ez őszinte, az csak a folytatásban derül ki. És itt kell szólnia arról, hogy annyi fiatal életében is megtörténik a megtérés. 10 éves korban azt mondják nagyon, akkor térnek meg a legtöbben, akik keresztjénél lesznek. De ez természetesen nem szabályszerű. Az Úr mindig meg tudja szólítani az embert. De ezért nagyon fontos, hogy nem csak egy pont az életükben, amikor Istennel foglalkoznak, hanem ez csak egy kezdet. Mindig az a kérdés, hogy milyen kapcsolatban vagy Istennel most. És fontos, hogy meg tud mondani, hogy mikor kötelezted el magad az Úr mellett, de milyen a kapcsolatod vele most, ebben a pillanatban, mert abból derül ki, hogy mennyire volt őszinte a te bűnbánatod. Mert miről szól ez a bűnvallás? És itt mélyedjünk el ebben. Az ember nem csak annyit mond, hogy hibáztam, jó, máskor jobban csinálom, igyekszem jobban. Le kell, hogy lepleződjön a szíve. Ugye így kezdődött a sorozatunk, hogy Isten szívet is teremtett az emberbe. Szívet azért, hogy ne robot módjára, hanem önként mehessen az Úrhoz. De amikor azt választotta, hogy nem az Úr akaratát szeretné követni, hanem a saját akaratát szeretné érvényesíteni, akkor igazából egy nagy váltás történt a szívében, rossz irányban. A szíve másfelé húzott, már nem az Úr kellett neki, már nem az Úr után vágyakozott és az ő törvénye után. A régiek így mondták, hogy az ember szíve bálványgyár. Bálványgyár. Mi az a bálvány? Sokan azt mondják, hát az csak az Ószövetségben volt, az csak a mindenféle természeti vallásoknál van már csak bálvány. Pedig bálványnak kell hívnunk mindent, minden földi dolgot, amitől azt várjuk el, amit csak Isten adhat meg. Amitől azt a boldogságot várjuk, amire valójában csak Isten képes, hogy megadja. Ilyen bálvány lehet a pénz, a hatalom, a siker, az elismerés utáni vágy, a szerelem, de mindenféle babonaság is lehet bálvány. Dávid bálvány, ami volt, ugye a szerelem, a testiség. És nem mellesleg még azt is gondolta, hogy neki ehhez joga van. Ő ezt megteheti, mert olyan pozícióban van. Lehet, hogyha nem lett volna király, akkor eszébe se jutna, hiszen nincs olyan hatalmi pozícióban, hogy bárhogy is eltussolhatná ezt az ügyet. Még a hatalom is az agyába szállt. Önmagában nem rossz a szerelem. Önmagában a Biblia nem mondja a testről sem, hogy rossz. Pál apostol mondja, hogy mik a test cselekedetei és mik a lélek cselekedetei, de itt a bűnre gondol, amikor a testet említi. A test önmagában nem rossz, Isten teremtménye, de válhat bálvánnyá, mint minden földi dolog. És sokszor abból lesz bálvány, ami Isten ajándéka volt eredetileg. Mert az ember szíve olyan, hogy én kitüntetett helyre, szinte páholyba ülteti ezt a földi dolgot. Átveszi a legfontosabb helyet az életében. Sőt, még Isten akaratát is felülírja, Isten helyét is elfoglalja. Parancsolj nekem! Ahogyan Istenre szoktuk mondani, hogy hogyan dicsérjük az Urat, ugyanazokat elmondja az ember a bálványának is. Veled szeretném tölteni minden időmet. Te mondd meg, hogy mi hogyan döntsek. Te gazdálkodj a pénztárcámmal, az érzelmeimmel. Ez elég súlyos dolog, de megtörténik. A bálványáért hoz az ember áldozatot. Hát így csavarta el Becsabé Dávid fejét, de erről még ebben a pillanatban, mikor Dávid megpillantja, még nem is tud semmit Becsabé. Csak utána vesz ebben részt. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével, ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak. Amikor fölcseréli az ember a teremtményt a teremtővel, mármint a tisztelet szempontjából, hogy a teremtményt kezdi el tisztelni a teremtő helyett, akkor egészen az uralma alá adja magát. Kiszolgáltatódik az ember a vágyai tisztátalanságának. Azért veszélyes a bálvány, mert úgy tűnik, hogy így le tudjuk leplezni, főleg az emberek előtt. És az még ugye az első este, ezt megbeszéltük, még az nem is annyira kínos, ha az emberek előtt leplezni tudom. Még tudok mást mutatni magamról, de valójában meghatározza az embert, az egész alaphozzáállását, mindenét. Körülötte forog, a bálványunk körül forog, a szívünk odahúz. És ma is léteznek ilyen bálványok. A Szentírás azt mondja, hogy nincs egy igaz ember sem a földön. Minden hajlottak. Nincsen egy igaz ember sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Magától minden ember bálványokat gyárt magának. Mik lehetnek ilyen bálványok? Ugye röviden már összefoglaltam, de néhány példát hadd mondjak mindegyikre. Ezek mind megpróbálják elhitetni velünk, hogy ezekben van az életünk értelme. Hogyha ezt elérem, akkor leszek igazán boldog. És közben, ezt már Pál apostol mondja, megvakítanak. A halálban tartanak. Például a siker és a hírnév. Hallottam egy leírást egy könnyű zenészről, aki a csúcsra akart följutni, a legnagyobb hírnévre akart szert tenni. És amikor feltört a csúcsra, akkor vette észre, hogy nincs ott semmi. Az emberek ünnepelték, de ez nem elégítette meg őt. Sőt, az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejében. Ha csak ennyi az életem értelme, ezért küzdöttem, akkor mire volt jó ez az egész? Van olyan híresség, aki arról számolt be, hogy számára a hírnév olyan, mint a kábítószer. Mindig arra vágyik, hogy újra és újra emlegessék az emberek, és róla szóljanak a cikkek is. Ha két hétig már hallgattak az írások róla, nem fordult elő a neve az újságokban, akkor már rosszul érezte magát. És mindig nagyobb dózis kellett neki, mert vágyott arra, hogy elfogadjanak az emberek, még többet beszéljenek róla, még többet foglalkozzanak velem. De ez sem volt elég neki. A szerelem. Hát a szerelem a szép dolog. A szerelem érdekében bármit meg lehet tenni. Ugye a tegnapi nap is előkerült már ez a kérdés. Hát ellene lehet mondani az ember szívének, hogyha egyszer másfelé húzza őt. És igazolja az ember a cselekedeteit. Felülírja a házasságokat, felülírja a hűséget. Még Isten törvényét és akaratát is felülírja, hiszen annyira szentnek tartják az emberek ezt a szerelmet. Hiszen ez lesz az a dolog, amitől igazán boldog lesz az ember. A történetek így fejeződnek be, hogy szerelmesek lesznek egymásba, és egymásra találnak. Hát arról már nem szól sok film, hogy aztán hogyan kötnek házasságot, és hogyan folytatódik ezután a történet, milyen hűek tudnak maradni egymás ezután. Nem old meg mindent, és nem ez a beteljesedés helye. Még csak annyi, hogy el is hitetik az emberekkel, mondjuk a kultúránk, hogy hogyha nincsen kapcsolatod, nem vagy szerelmes, akkor te fél ember vagy. Isten előtt, az Istennel közösségben levő ember lehet fél ember. Vagy a teljesítmény. Ez is egy nagy bálványa az embereknek. Egy sportoló mondta a legutóbbi nyári olimpián, egy riportban ezt mondta, rengeteg lemondás volt abban, hogy itt lehettem. Egyik városból a másikba költöztem, és ezért ott hagytam a családomat, a barátnőmet. Így utólag azt mondhatjuk, hogy a semmiért. Aki azt látja, hogy 17. lettem, csak legyint. Ebben az országban a helyezéseket nem becsülik. Azt gondolhatják magukban, kidobott pénz, amit nekem adhatnának. Nem lógtam, nem lazsáltam, az összes munkát becsületesen, tisztességgel elvégeztem. És ott találta magát, hogy ez mit ért. Semmit nem ért, elveszített mindent. De ugye érezzük, ha abba fektettük minden reményünket, mondjuk ő konkrétan, hogy én teljesíteni fogok, és ezért fognak elismerni engem. Akkor, hogyha ez elvész, akkor omlik az egész kártyavár, kihúzták az alsó lapot. És számos ilyen történetet föl tudnánk még sorolni. Az 1920-as években, mikor gazdasági világválság volt, sokan azért vetettek véget az életüknek, mert elértéktelenedett a pénzük, ilyen üzletemberek. És lehet, hogy nem váltak szegényé, de az az összeg is, amit elveszítettek, ennyire megviselte őket. Egy összefoglaló kis példával hadd zárjam be a sorolását ezeknek a bálványoknak. Lehet, hogy nézték korábban többen is közülünk a Mézga Aladár történeteit, a rajzfilmeket, és azt, amikor már az űrbe utazik a kutyájával. Nem tudom, hogy vannak közöttünk, akik ezt ismerik. Egyszer eljutnak az úgynevezett kívánságbolygóra, Luxóriára. Amikor gyermekként néztem ezt a történetet, én elámultam, hogy hűha, bárha én is ilyen bolygóra kerülhetnék, bekerülök egy szobába, és minden kívánságom teljesül. És most, hogy így visszaemlékeztem erre a történetre, megijedtem. Tehát ahelyett, hogy jaj, bárcsak, megijedtem. Hát ezek az emberek mezítelenek ott egytől egyig, mármint nem szó szerint, hanem látszik, hogy mi van a szívükben. Még néhányat szó szerint is megkötözik. Neked itt kell lenned. A vágyaid mellett, a beteljesülés mellett. Te nem mehetsz ki ebből a szobából. Valaki nem is akart kimenni, mert ott volt az alkohol mellett, vagy a vágyai mellett. Valaki, egy kisgyerek azt élvezte, hogy mindent megadnak neki, amit csak kér. Mindenki csak vele foglalkozik. Ő sem akart onnan kimenni. Minden körülöttem forog. Nagyon jól megmutatja ez a kis történet, lehet, hogy nem szándékosan, de nagyon jól megmutatja, hogy milyen az, amikor az ember ki lesz szolgáltatva az ő bálványainak, és lelepleződik. Hát Aladár is, ahogy csak tud, menekül erről a helyről. Nekünk is így kell menekülnünk. Nem mutatja meg semmi jobban a szívünk állapotát, mint hogy megnézzük, hogy miben is lelünk örömöt. Hol keressük a mi boldogságunkat. Örömöt lelek abban például, hogy a másik hívő hibát követel. Jaj, de jó, nem csak én vagyok hibás, nem csak én vagyok bűnös ember, lám, a másik embernek is van hibája. Ez örömmel tölt el bennünket? Mit árul el ez magamról? Vagy abban lelem az örömömet, hogy minden úgy történik, ahogy én előre kigondoltam? Minden az én akaratom szerint? Nem kell föladnom semmit? Az is sok mindent elárul magamról, hogyha ebben lelem örömömet. Csak magam körül forog a szívem. És ezért van szükségünk ilyen bálvány leleplező kérdésekre, hogy hol nyugszik meg a szívem? Mi jár a fejemben, amikor csak úgy járok az utcán, és éppen nincs olyan tevékeny munkám, hanem üres idő van a napközben? Mind gondolkodom? Mi az, aminek az elvesztését nem tudnám elviselni, aminélkül nem tudnék élni? Sokszor úgy derül ki, hogy mi volt a bálványunk, hogy elveszítjük. Erre ugye olcsó példa az előbb. Kiderül, hogy mi mindenben bíztam, mi mindent szerettem. Csak éppen azt nem kerestem, aki igazán ért az életem kérdéseihez. Csak azt nem, aki tudja a megoldást, aki igazán boldoggá tud tenni engem. Hát melyik földi dolog az, amely ilyen nagy szeretetet mutatott irántam, mint az élő Isten, a mi atyánk? Ki az, aki ennél nagyobb áldozatot hozott értünk, mint Jézus? A pénzem, a munkám, az elismertségem, a teljesítményem, a saját kis érdekeim nem fognak áldozatot hozni, értem, ezek földi dolgok. Nem fogják megmutatni a szeretetüket. Égő szalmaházba menekültem, hogyha ezekhez menekültem. Tehát a szívünket kell megvizsgálni, a szívünkben kell, hogy változás történjen, és ez nem elég, hogy lesöpörjük a kis koszt, és akkor már rendben vagyunk, hanem új szívre van szükségünk. A szívünkhöz tapad a bűn, arra van szükségünk, hogy a kőszívből hús szívet teremtsen nekünk az Úr. Milyen ez a szív? Dávid így mondja az 51. Zsoltárában, hogy ez egy töredelmes szív. Töredelmes szív, és néhány hete az egyik csütörtöki ifjúsági alkalmon a mi gyülekezetünkben hívta fel az egyik ifjúsünk a figyelmemet erre, hogy belegondoltam már, milyen nagy gazdagság van ebben a szóban, hogy töredelmes szív az Úr előtt. Töredelmes, mert összetörik az Úr előtt, és töredelmes, mert töredelmesen törekszik az Úrhoz. Ez egyetlen menedékéhez. Egyébként Dávidról nekem a tékozló fiú története jutott eszembe. Dávidról is elmondja Nátán is, meg előtte maga Dávid is, hogy mennyi jó dolog történt vele. Az Úr megáldotta, körbevette a szeretetével, lépten nyomon kikövezett utat épített a lába elé. Ő mégis megcsúfolta őt. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, én kentelek fel Izrael királyává, én mentettelek meg Saul kezéből, neked adtam uradnak házát, és a te öletbe adtam urad feleségeit, neked adtam Izrael és Júda házát is, és ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? Hogyha fölismertem, hogy a szívem bálványgyár, akkor a következő lépésnek a bűnbánatnak kell lennie, amikor összetörik a szívem az Úr előtt. Amikor kimondom azt is, amit Dávid fölismert, hogy Uram, egyedül ellened vétkeztem. És ez azért megdöbbentő mondat számomra mindig, amikor az 51. Zsoltárt elolvasom, mert szemem előtt lebeg, hogy ő most konkrétan mit is csinált? Hát nem tudom, hány ellen vétkezett. Betsabé ellen, Uriás ellen, az országa ellen, királyként milyen példát mutatott, hogyan élt vissza a hatalmával, és a hadseregében milyen visszaéléseket követett el. Hány ember ellen vétkezett, és Dávid ekkor mégis azt mondja, Uram, egyedül ellened vétkeztem, mert fölismerte, hogy ez a szívéből jött, és hogyha az Úrnál lett volna a szíve, hogyha nem ő mondta volna meg, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem ezt az Úrtól kérte volna el, akkor nem hozta volna meg ezt a döntést, ezt az elhamarkodott döntést. Jó lelepleződni, mert ez jobb, mint a magunk szégyenének takargatása. Ebből van gyógyulás. Ez az igazi szabadság, és nem az, hogyha az ember a homokba dugja a fejét. Jó nekem, hogy nyomorúságért, mondja a Zsoltáros is, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Jó nekem, hogy nyomorúságért, mert különben nem derült volna fény az én bálványomra sem. És ilyenkor jöhet a fordulat, amit az ének szava is kimond. A földön, ha elvesztem szerelmem tárgyait, maradjon meg mellettem szerelmed és a hit. Csak azt el ne veszítsem, mi benned, ó Úristen, remélni megtanít. Ha a földön elvesztem szerelmem tárgyait, mennyi szerelme van az embernek itt a földön? Mindenféléhez húzza a szíve. De ha ezeket el is veszítem, akkor ki tudom mondani, Uram, én ezeknek meghaltam, de te neked, te érted, élek. A tékozló fiút említettem, de nem mondtam el, hogy miért hasonlít Dávid történetéhez. Azért, mert a tékozló fiú is megtapasztalta otthon az atyai ház szeretetét, és mégis ellene mondott. Dávid is ugyanígy megtapasztalta, és mégis azt mondta, hogy legyen meg az én akaratom, és ne a tiéd. És azután következhet a bűnbánat után a hazatérés. Amikor a tékozló fiú elveszít mindent, szerelmének tárgyait, és rádöbben, hogy igazából én ezekben bíztam, amíg a vagyonomban. Ezekhez húzott a szívem, és nincs semmi most már, ami életben tartana engem. Istennek hála, felszínre jutott a tékozló fiú szégyene is, az én szégyenem is. Mi a következő lépés? Az Úrhoz térés. Így mondja a Szentírás, maga Jézus, hogy Aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti azt. Aki pedig elveszíti az életét, én értem és az evangéliumért megtalálja azt. Hát ez milyen ellentmondásos törekvés, nem? Hogyha meg akarom nyerni az életemet, akkor akarjam elveszíteni. És minél jobban ragaszkodom hozzá, hogy megküzdjem, megkapjam, akkor elveszítem, kifolyik a kezem közül. Valahogy ezt akarja mondani az Úr, mert szükség van arra, hogy először meghaljon az ember. Meghaljon a bűneinek, a világnak, önmagának. Meghaljon a szíve szerelmének, tárgyainak. És azután éljen. De már Jézusnak éljen. Nem lehet megspórolni ezt az utat. Nem lesz élet meghalás nélkül. Végig kell járni ezt az Isten szerinti szomorúságot. Pál apostol így nevezi, örülök, hogy megszomorodtatok. Hogy lehet, hogy Pál apostol örül annak, hogy megszomorodtak a korintusiak? Hát úgy, hogy megtérésre szomorodtatok meg. Isten szerint szomorodtatok meg. Van olyan bűnbánat is, amikor az ember lelepleződik Isten előtt, rájön, hogy milyen bűnös és halálra méltó, és nem tér Istenhez. Ilyentől mentse meg az Úr mindannyiunkat, mert ez nem jó. Nem szabad ilyen bűnbánatba kerülni, ez még az ördög vádolása csak. Viszont ha a mi bűnbánatunk megtéréshez vezet, akkor az az Úrtól való bűnbánat, az Isten szerinti megszomorodás. A Halleluja 157. énekét hozom most a testvérek elé, mert nagyon sokat jelent számomra. Valahogy úgy végig vezeti az embert azon az úton, amit így végigjár. Hogy az én akaratomból elmegyek az Úr akaratáig. Hadd olvassam föl ezt az éneket. Ó, hogy volt idő, mikor még éltem csak magamnak én. Hallám, amint hív szelíden. Ám de így szólt büszke szívem. Semmit te, mindent csak én. Ám megleltél, s megpihentem vérben ázott fád tövén. Láttam nagyszerű szerelmet, s büszke szívem lassan enged. Van mit te, de van mit én. Ám de szent lelked varázsát mind forróban érezém. Én kisebb levék, te nőttél, és szívemben forró vágykél. Többet te, kevesbet én. Ó, de a hegyek magasak, tenger zúgó árja mély, ám de még nagyobb szerelmed. Üle teljes győzedelmet, mindent csak te, semmit én. Ez nekünk új szívet kell kérnünk az Úrtól. Uram, győzz le engem, téríts meg, Uram, és hozzád térek. Fordítsd az én szívemet te hozzád. Ő meg is ígéri, hogy elvégzi ezt. A Tesszalonikai levélben olvassuk, hű az Úr, aki erre elhív titeket, és ő meg is cselekszi azt, amit ő elkezdett, azt véghez is viszi. Állítólag Teller Ede mondta, a nagy magyar tudós, hogy Isten nem lehet munkanélküli. Ő nem tud elképzelni egy munkanélküli Istent. Ma is, most is munkálkodik, és a mi szívünkben is munkálkodik. Új szívet tud teremteni nekünk is. Meghalunk az életnek, önmagunknak, de éljünk is Krisztusnak. És ez legalább annyira fontos. Örömünk van Krisztusban, életünk van Krisztusban. Megelégít minket az ő közössége, boldoggá tesz az ő közössége. Szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy meghallja a régi életednek, le kell mondani sok mindenről, és ez így van, komoly dolgokról le kell mondani, hogy Krisztusé lehessünk. Amikor azonban Krisztushoz tér az ember, azt veszi észre, hogy hát nekem így jó. Ezekről nem lemondtam, hanem az Úr megszabadított tőlük. Most már örömmel hagyom hátra mindezeket. Ahogyan Pál apostol mondja, kárnak és szemétnek ítélek mindent Krisztus páratlan nagyságáért. Nem bolond, aki odaadja, amit úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el, mondta az amerikai misszionárius Philip James Eliot. Testvéreim, ma a töredelmes szívről volt szó, amely nem csak összetörik, de törekszik is az Úrhoz. Oda menekül, oda borul elé. A töredelmes és a megtört szívet nem veted meg, Istenem. Adja meg ezt mindannyiunknak az Úr, és kérjük ezt tőle imádságban mi is. Mielőtt azonban a csendes perc következne, énekeljük el a 180. számú dicséretet a református énekeskönyvünkből, egyetlen egy versszak, de az 51. Zsoltárnak egy rövidített változata. A töredelmes szíved te, Uram, szereted. Először csendben mindenki a maga imádságát mondja el az Úrnak. Mindenható Úrunk, édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, amennyire leleplező a Te szavad, amennyire a szívünkig elhatol, és megítéli a mi gondolatainkat, legalább annyira megnyugtató is, hiszen itt vagyunk előtted, lelepleződve, sérülékenyen, de mégis előtted vagyunk. És nem valami érzéketlen bálvány előtt öntöttük ki a szívünket, hanem Te előtted, Úrunk, aki atyánk vagy Jézusért, aki meghallgatsz minket, törődsz velünk, és értékesnek, becsesnek tartasz minket. Sőt, a legkomolyabban bizonyítottad, hogy mi a Te szemed fényei vagyunk. Köszönjük azt az áldozatot, amit Jézusban hoztál értünk. Szeretnénk, Úrunk, ezt megbecsülni, és szüntelenül Te előtted járni, mindig a Te kedvedben járni. Szeretnénk meghalni, Urunk. Szeretnénk, hogy eltemess bennünket a régi életünknek, a mi bűneinknek, magunknak és a világnak. És szeretnénk most már föltámadni, Urunk, élni, szabadnak lenni a Te közösségedben. Szeretnénk megtalálni az életünket Te nálad, Urunk. És ezért bizalommal jövünk hozzád, mert tudjuk, hogy ott jó nekünk, nálad jó nekünk. Urunk, hogyha szól a te szavad, és elmondod, hogy te vagy az az ember, én vagyok az az ember, vagy mi vagyunk, valamelyikünk az az ember, akkor is lássuk, hogy ez a te atyai szeretetedből hangzik most, mert ez is megtérésre indító szó lehet, hogy a halálból élet támadjon, és felébredhessünk. Urunk, bizalommal jövünk ezért most hozzád, és kérünk, ne csak a mi életünkbe, de munkálkodj a környezetünkben élők életében is. Nem tudunk mások helyet megtérni. Annyira aggódunk sokakért, akik még nem a tieid. De mégis hisszük, bízunk benne, hogy a te szavad, életet átformáló ige, hogy amikor te a kegyelem szavait kimondod, az hatalommal bíró szó, mert te magad új szívet tudsz adni bárkinek, a legkeményebb kőszívnek is. Kőszívet is át tudod változtatni. Urunk, ezzel a bizalommal jövünk eléd, és kérünk, a hét további részében is ne csak leleplezz minket, de mutasd meg annak az örömét, hogy milyen nálad tisztán, leplezetlenül járni, amikor te látod a mi egész életünket, és mi ebből bizalmat nyerünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket Jézusért. Amen. Úr Jézus Krisztus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hívjuk a testvéreket holnap este is az alkalomra, és bátorítom a testvéreket arra is, hogy a mostani alkalom után is néhány percben, akinek erre indítatás van a szívében, jöjjön ide a kis szobába, és imádkozzunk együtt, akár meg is beszélhetünk valamit, ha valamit el szeretnének mondani, illetve az elkövetkező alkalmakért is imádkozzunk. Az áldás és az esti énekünk előtt énekeljük a 789. számú éneket, a Krisztus az énekem című énekeskönyvből. Bizonyára sokan tudjuk ezt, de szívünkből szólhat most ez az ének, válaszolva arra, ami Dáviddal történt, és ami velünk is történik, amikor az Úr leleplez minket. Ennyit kell kérnünk, és ezt kell kérnünk, hogy új szívet adj, Uram, én nekem. 789. Fennállva fogadjuk a mi Urunk áldását. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hús szívet adok nekik, mondja az Úr. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen.